Az Ézsaiás könyve van előttünk, így a Biblia órán, és az ötödik evangéliumnak nevezik az Ézsaiás könyvét. Az Ószövetségnek az egyik nagyon, nagyon szép könyve, az Úr Jézusról nagyon sokat szól, nagyon sok profécia van. Jó tudni, hogy az Úr Jézus születése munkája előtt 700 évvel, 700 évvel akkor írta Ézsaiás ezeket a proféciákat. És mégis olyan szó szerinti beteljesedéssel volt az Úr Jézus életében, hogy minden szó szerint, betű szerint beteljesedett. Csodálatos ez. Hogyha az Ézsaiás könyvében csak mondjak egy néhány ilyen adatot, mert nagyon így is nagyon szép, ahogy összeáll az Ézsaiás könyve, meg más bibliai részek, hogy ugye 66 részből áll, mint ahány könyve van a Bibliának. Ugye 66 könyve van a teljes írásnak. Az első 39. rész, hát inkább az ítéletről, a bűnről, és a többi 27, hát minthogyha azt látjuk, hogy az Ószövetség és az Újszövetség jelenik meg itt az Ézsaiás egy könyvében, hát a 27 rész az a megoldásról beszél. Hogy van szabadulás, hogy van megoldás. Ez csodálatos ezt látni. És hogyha azt az utolsó 27 részt is kicsit elemeznénk, akkor három nagy részre osztódik el, és minden rész a következő verssel fejeződik be. Nincs békesség, így szól az Úr az istenteleneknek. Nincs békesség, így szól az Úr az istenteleneknek. És ez a három rész az egyik az, hogy bátorítja, meg bíztatja a népet, hogy meg fognak szabadulni a babiloni fogságból. Aztán az is van, hogy megszabadulnak a bűnfogságától, és itt az 53. rész ennek a központi gondolatában van, és az utolsó 9 rész az Ézsaiás könyvéből az az, hogy meg fognak szabadulni a föld átkától, mert beszél a mennyei Jeruzsálemről, a túlvilágról, gyönyörűen szépen, minthogyha a jelenések könyvét olvasnánk. Csodálatosan megszerkesztette, vagy ihlette Isten Ézsaiás prófétát azért, hogy írja meg ezeket a verseket és ezeket az igéket, és csodálatos ez a mi szemeink előtt. Értsük meg Isten tervét. Hát egy néhány gondolat ezzel kapcsolatosan, testvéreim. Az első és a legfontosabb, hogy az Isten terve, az Isten akarata mindenki része, minden ember számára elérhető. Mindenki részére való. Nem mondhatja senki azt, hogy én azt nem tudom megismerni, nem. Mondtam az este az ifjúságin, meg mindig mondom, hogy Isten nem ilyen keresztrejtvényekben beszél. Nem kódolja úgy az ő üzenetét, hogy az csak egyesek. Egy elit társaság tudja azt megfejteni és megtudni. Nem. Minden ember számára. Minden ember számára. Az Ószövetségben, az Újszövetségben egyaránt. Akár művelt ember, akár egyszerű ember, írástudatlan ember, mindenki megtudhatja az Istennek a tervét. Úgyhogy ez csodálatos. Ugyanide tartozik az is, hogy az Isten terve az önkéntes alapon működik, nem kötelező senki számára, önkéntesen kérhetjük, vagy kereshetjük az Isten akaratát. Itt olvastuk az Ézsaiás 53-ban azt is, hogy ha ön lelkét áldozatul adja, akkor magot lát. Tehát az önkéntes áldozat. Az Úr Jézus Krisztus egy önkéntes áldozat. Nem úgy volt, hogy nem tudta ezt kikerülni, hanem önkéntes áldozat volt. Az ő lelkét, az ő életét önkéntesen adta is, és az Isten tervébe is így önkéntesen kell belépni. Ezt így jó feldolgozni, és ezt így jó tudni. Megismerem az Isten tervét, és én személyesen eldöntöm. A személyes felelősségem, a személyes döntésem, választásom az, hogy én elfogadom, és akarok az Isten tervébe belépni. Ez nem úgy van, hogy Istennek van egy terve, és ha akarom, ha nem, akkor belefoglal az ő tervébe, és akkor muszáj azt az utat járjam, amit ő mond. Nem, ez önkéntes. De Isten megmondja, hogy eléd beadtam az életet és a halált, ott van az én akaratom, meg más is, a tied is, az ördögé is, a világé is, te döntsd el, hogy mit akarsz. Az Isten ajánlja, és nagyon melegen mondja azt, hogy válaszd az életet. Válaszd a jót. És így van előttünk mindig az Istennek a terve. És ez az isteni terve, ez nem valami bonyolult dolog. Nem? Bár sokszor nehéz, és nem mindig egyszerű. De nem mindig olyan bonyolult dolgokra kell gondolni, hanem az Isten terve le van egyszerűsítve, az Isten tervét minden nap meg lehet Isten ismerni, és lehet élni ezáltal. Rögtön el kell mondjam azt is, hogy az Isten terve az Úr Jézus Krisztus által válik lehetségessé. És itt az Ézsaiás 53-ban az Úr Jézus Krisztusról szóló profécia. Részletezni lehetne, mert valóban róla szól ez a profécia, ami azt jelenti, hogy az Isten akarat az én életemben csak Jézus által lehetséges. Nem az, hogy nekem van egy jó vallásom. Nem úgy, hogy nekem sok ismeretem van, diplomáim vannak a hitről, meg a teológiáról. Nem így tudom megismerni az Isten tervét. Nem is így tudom cselekedni az Isten tervét. Legyen az valaki, akárki az egyházi rangsorolásban. Az Úr Jézus Krisztus által lehetséges csupán, és elfogadni az Úr Jézus Krisztus egész váltság munkáját, nem csak azt, hogy hát ő ember volt. Egy jó ember. Egy nagy ember. Hanem azt, hogy ő az Isten ember. Ember és Isten. Ugyanabban a személyben, az Úr Jézus Krisztusban. És nem csak elfogadni az Úr Jézus születését, hanem elfogadni az Úr Jézus feltámadását is. Az Ézsaiás 53-ban ez is benne van. Nem csak a temetése, hanem a feltámadása is. Lelke szenvedése folytán látni fog, megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli, azért részt osztok néki a nagyokkal. Hát kik azok a nagyok, meg miről beszél itt az ége? Hát itt az Úr Jézus feltámadásáról van szó, a győzelemről. Ez egy győzelmi kifejezés, hogy részt osztok neki a nagyokkal, meg hogy zsákmányt a hatalmasokkal. Ez egy győzelmi kifejezés, az Úr Jézus nem csak meghalt, az Úr Jézus feltámadt. És ezt mondom, 700 évvel az Úr Jézus születése, létezése előtt, földi létezése előtt írta Ézsaiás próféta. Az Isten akarata Jézus által lehetséges. Minden nap Jézus velem van, tőle kérhetek erőt, világosságot, bölcsességet, hogy megéljem az Isten akaratát. Másképp nem lehet. Nem az, hogy én olyan ügyes vagyok, én úgy tudom az imádkozást, meg a bőtölést, meg amit csak így megy nekem ez a dolog. Nem, mert ez nem annyira természetes, nem mindig úgy van, ahogy én gondolom, hanem mindig az Isten, az Úr Jézus Krisztus által adja az ő akaratát, úgyhogy nagyon, de nagyon ragaszkodjunk, keressük az Isten akaratát az Úr Jézus Krisztus által. Nem szentek által, nem más emberek által, hanem csak is az Úr Jézus Krisztus által. Itt az Ézsaiás 53-ból ez világosan kitűnik ebből a cigéből. A másik dolog az, testvéreim, hogy az Isten akaratát úgy tudom megismerni, ha megtisztulok a bűntől. Itt vétekről, bűnről, nyomorúságról van szó. Na ez a vírus, ez a nyomorúság elveszi tőlem azt a jó életet, amit Isten az ő tervébe akar nekem adni. És ha megtűröm magamban, mert azt mondom, hát másoknál is van ilyen. Más is pletykálkodik, meg más is ideges. Nézd meg, látod, tudom én, az is haragszik. Az az ő baja. Ha én megtűröm az életemben ezeket a bűnöket, akkor nem tudom az Isten akaratát megismerni. De a bűnt el lehet rendezni. És itt az egész rész erről szól, ugye, hogy az Úr Jézus Krisztus a bűn problémájáért jött el. És ugye tudjuk, hogy az Új Szövetségben például nagyon sokszor van használva az Ézsaiás 53. Például a komornyik megtérése. Úgy történt. Ugye azt mondta a lélek Filipnek, hogy csatlakozzál ez a szekérhez. És nagyon érdekes nekem az, hogy Filip futott, és Isten tudta, hogy mennyire gyorsan tud futni Filip. Mert amikor odaért Filip a szekérhez és felszállt, pontosan akkor olvasta Ézsaiás könyvéből ezt a szakaszt. Tehát nagyon, de nagyon tudta, hogy mennyit bír futni Filip. Isten ismeri az ő szolgáit. Isten ismeri. És akkor azt mondja, érted, amit? Hát hogy ne? És mit olvasod? Pont ezt az igét olvasta. Az életében bűn volt, pénze volt, nagy pozíciója volt ennek az embernek, ismerete volt, De mégis a lelki dolgokat nem értette. Na ezt csinálja a bűn, hogy sötétséget, boldogtalanságot, ürességet hoz az embernek az életébe, de el lehet rendezni. Filip hirdette ettől az igétől kezdve Jézust, és ez az ember megtért, megkeresztelkedett, és örömmel ment haza. Mert az Isten akaratát úgy tudom megismerni, hogyha a bűn kérdését elrendeztem az Úr Jézussal. Ott van ez, az életedben el van ez rendezve? Megtisztultál? Meg vagy-e tisztulva? Újjá lettél-e? Énekeljük az egyik szép énekünkbe. Mert csak így lehet az Úr Jézus Krisztussal kommunikálni, tárgyalni. Csak így él a vonal köztem és az Úr Jézus között. De hogyha bejön egy bűn az életemben, akkor hiába keresem én az Isten akaratát. Az Isten akarata az, hogy tisztuljak meg. Hogy álljak helyre. Ez az Isten akarata az életemre nézve. A másik dolog, testvéreim, az Isten akarata sokszor a logikával, vagy a körülöttem élő emberek szokásaival ellentétes. Hát ugye sokszor az emberi értelem azt mondja, hogy ezt kell csináljad. És az Úr akarata azt mondja, hogy más. És akkor mit döntök én? Mert például a zsidó emberek, ugye, akik várták, meg várják ma is a Mesiást, ők nem tudták elképzelni, hogy a Mesiás az szenvedni fog. Ők mindig a Mesiásra egy politikai szabadítóként gondoltak. Hogy jön, nagy hatalma lesz, és akkor megoldódik a probléma, a rómaiak fennhatósága, mert minden megszabadít bennünket. És akkor, amikor az Úr Jézus eljött az isteni szolga, akkor azt mondja, felnőtt, mint egy veszőszál, és mint gyökér a szárazföld, nem volt alakja, ékessége, néztünk rá, nem volt ábrázata, kívánatos. Hát ők egyáltalán nem így gondoltak a Mesiásra, a megváltóra. Utált volt, az emberektől elhagyott volt. Hát ők nem így gondolkodtak. És ezért mondom, kifejtem azt, hogy az Isten akarata ellentétes az emberek felfogásával, szokásával, tanításával. Az Isten útja az mindig nyilvánvaló, az mindig jobb az én számomra. Ezért, hogyha jön egy gondolat, egy első megérzés bizonyos területtel kapcsolatosan, azt mondjuk el az Úr Jézusnak, azt tárgyaljuk meg vele, mert az Isten akarat, az Isten útja kell nekünk a legjobban, és ezt mondom, sokszor ellenkezik a logikával, a szokásokkal, meg a körülményekkel, meg ezek a dolgok. Tehát vigyázni kell, és kell kérni Isten akaratát, Isten bölcsességét minden helyzetben. Az is igaz, hogy az Isten tervébe és Isten akaratába a szenvedés és a nehéz problémák is benne vannak. Mint ahogy hallottuk, Oti testvér mondta, hogy az akkori időkben az volt a felfogás, hogyha szenved valaki, akkor az biztos büntetés, ítélet. Megverte az Isten, és ezt mondták az Úr Jézusról. Hát mi azt gondoltuk, hogy csapdosra ostorozza az Isten. Mert ők nem tudták elképzelni, hogy az Isten áld valakit, hogy akkor az az ember szenved és problémákba jut. Pedig a Biblia azt mondja, hogy a szenvedés és a problémák is benne lehetnek az Isten akaratába, Isten tervébe. És itt most idézem az Új Szövetséget, Péter apostol ír azoknak a hívőknek, akik üldözve voltak. És mondja az ő első levelében, úgy kezdi, hogy amelyben most örvendeztek, no, most, ha kissé meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő tűz által kipróbált, az maradandó legyen. Tehát nyomorúságokban voltak a hívők abban az időben, amikor Péter apostol ír. És Péter apostol bátorítja a hívőket, és azt mondja, hogy arra hivattatok el, szenvedésről beszél, mert Krisztus is szenvedett, értetek, és idézi ott a Péter első levelének második részében az Ézsaiás 53-at. Hogy Krisztus is szenvedett, aki a mi bűneinket maga vitte vel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultunk meg. Tehát nem az a kérdés, hogy de miért engedi meg Isten azt a bizonyos nehézséget. Mert sokszor nem találjuk erre a választ. Hanem a kérdés az, hogy abban a szenvedésben mit akar Isten rajtam, bennem formálni. Mert biztos, hogy van. Van egy olyan könyv, lehet többen látták, vagy olvasták is, Szenvedéssel formál a mester. Ajánlom elolvasásra. Szenvedéssel is formál a mester. Nem mindig így formál. Jobb, meg mások kaptak ebből. Pál apostol, Péter apostol, a tanítványok. Mi is kapunk ebből. Azért, hogy formálhasson az Isten bennünket. Tehát a szenvedés, a bajok, a nyomorúságok, a problémák benne vannak az Isten tervében. Nem ő csinálja ezeket. Nem ő hozza ezeket a bajokat és a bűnöket, a nyomorúságokat az embernek az életébe. De megengedi, hogy az ördög behozza ezeket, és mi olyankor az Úrra kell figyeljünk, és formálhat bennünket az Isten, legyünk formálható emberek. Rögtön el kell mondjam azt, testvéreim, hogy az Isten terve nagyobb és több, mélyebb, mint amit az ellenség el tud mondani, el tud hozni. Mert valóban úgy van az, hogy amikor az Isten terve ott van előttünk, akkor mindjárt látjuk a miénket, vagy mindjárt látjuk, vagy valamennyit látunk az ördög tervéből is. És ez sokszor a kettő ütközik. Először is az én gondolataimban, hogy na most melyiket kövessem, melyiket válasszam. És van egy harc bennem. De azt kell tudni, hogy az ördögnek a terve, mert neki is van terve, akarata, meglátása, persze az mindig a pusztulás, az mindig a rombolás, az mindig a lopás, az mindig valamit el akar venni tőlünk, valami jót, valami szépet el akar venni, de az mindig kevesebb, az mindig csak egy kicsit mond vagy lát valamit. Az Istennek a terve az mindig nagyobb. És ezt nézzük meg a Jób életében, mert ez látszik. Jób nem látta azt, hogy Isten mit beszélt a sátánnal. A sátán akart gyászt okozni ennek az embernek, anyagi veszteséget és betegséget. Ennyi volt dióhéjban, ennyi volt egy életre elég egy ilyen. Trauma, megbetegedés, sok nyomorúság. De az Isten terve ennél sokkal nagyobb. Sokkal tágasabb. És ha én megállok csupán annál a magnál, ó, az a pici, és akkor elkeseredek, és állandóan abba vagyok, és elégedetlen vagyok, és zugolódok, és lázadok, hogy Isten miért engedte meg? Hát nem imádkoztam én, nem voltam én hívő ember. Hát nem olvastam én a Bibliát, miért engedte meg ezeket a nyomorúságokat? És Jób nem ezt teszi, hanem már abban a helyzetben ő látja a nagyot, és azt mondja, hogy én nem értem, de Isten adott dolgokat, most Isten elvette, nem csak a temetést látja, nem csak az anyagi károkat, a vihart, a problémát látja, hanem látja a láthatatlant. Az Istennek a nagy perspektíváit látja, és azt mondja, én most nem értem, én nem tudom, én kimegyek a városon kívül, pedig itt a városban mindenki tisztel engem, de én kimegyek, és nem tudom, mi vár rám, és voltak barátai, akik oda mentek, vele voltak, ültek, hallgattak, vagy piszkálták, de ez az ember az Úrhoz közeledett. És ezt kell megtudni, testvéreim, hogy az Isten terve sokkal nagyobb, mélyebb, magasztosabb, mint bármi, amit az ellenség hoz nekünk, és ehhez az isteni nagy és bölcs tervhez ragaszkodjunk. Aztán kiemelném azt is az Isten tervével kapcsolatosan, hogy elsősorban a mi belső lelki formálódásunk a cél. Hát itt, ahogy olvastuk az igét az Úr Jézusról, hogy alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, és tűrt, és hallgatott, és ugye tudjuk a történelmi eseményt, hogy kérdezték tőle a hatóságok, hogy hát most is hallgatsz, most se felelsz. És az Úr Jézus Krisztus csendben volt, és nem mondott semmit, vagy ha mondott valamit, nagyon lényegre törően, nagyon röviden mondta el ezeket a dolgokat. Mert ezek a bajok és a nyomorúságok közepette, testvéreim, Isten elsősorban lelkemmel, az én jellemvonásaimmal foglalkozik. Nem azzal, hogy na most mennyi lett a pénzem, vagy az anyagi javak. Persze, hogy ezek is benne vannak az Isten tervében, de elsődlegesen a lelki formálódásomat figyeli az Isten. Ezt akarja elérni. Hogy jussak el több türelemre, több szeretetre, több megértésre. És ezt sokszor makacskodásom vagy keménységem miatt elég nehezen tudja Isten kiformálni bennem. De engedjem, és lássam meg ezekben a nyomorúságokban, bajokban, hogy nekem szükségem van erre a szív elrejtett embere, a krisztusi jellemvonások, a lélek gyümölcseinek a kifejlődése az életemben. Az Isten tervével kapcsolatosan mindig mások üdvössége a legfontosabb. Mindig mások megsegítése. Mindig a hívők növekedése, vagy a hitetlenek hitre jutása. Tehát ez az Istennek a terve. Nem csupán külsőségek, vallásoskodás, anyagiaskodás, hanem mindig mások üdvössége. Azt mondja itt az igaz Úr Jézusról, hogy az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha ön lelkét áldozatul adja, magot lát, napjait meghosszabbítja, mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik ismeretével, igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Tehát azokat a sokakat, a másokat figyelt meg az Úr Jézus, és azokért élt. És azokért imádkozott a főpapi imájában, azokért imádkozott, akik hisznek majd az ő beszédére, vagy a tanítványainak a beszédére. Hát amikor az Isten akaratát keresem, ez az én életemre is, de kell legyek annyira nyitott, és annyira kész arra, hogy mások felé is szolgáljak. Mert Isten ezt rám bízta. Nem csak azért akarja Isten megmutatni az akaratát, hogy hol legyen a munkahelyem, hogy én jól éljek. Hanem azért, hogy egy munkahely által, az anyagi javaim által másokhoz juttassam el az igét. Mások jussanak hitre. Nem csak azért mutatja meg, hogy milyen pályát válasszak, így az életben általában mi legyen a szakmám, vagy ahogy szokták mondani, mi leszel, ha nagy leszel. Nem csak azért mutatja meg az Isten, hogy nekünk legyen házunk, autó, stb., ami kell az élethez. Ezt is adja a Isten, mert az övéi, akik benne hisznek, azok az emberek nem lesznek kenyérkéregetők, azok az emberek nem lesznek koldusok, és nem hagyja el őket Isten. A mindennapi kenyeret mindig kirendeli, meg még azon kívül sok mást, ami a kenyérre lehet kenni, vagy mellé, vagy vele lehet enni. De nem csak ez a lényeg. Nem ennél áll meg a hívő ember, hanem azt mondja, adta Isten ezt az életpályát, ezt a szakmát, ezt a hivatást, és ezt azért adta, hogy ott az esztergapad mellett, vagy ott a festő ecsettel a kezembe, míg meszelem a falakat, vagy míg árulom az ételt, vagy ott, ahol az üzletbe dolgozok, míg ezeket a dolgokat végzem, valahogy el kell juttassam az emberekhez az igét. Hát Istennek ez az akarata, és így kell gondolkodjam, hogy nem csak magamért, nekem legyen, nekünk legyen, nem ilyen önző az Istennek az akarata, Isten terve, hanem akarja elvinni az evangéliumot, az igét minden emberhez. És erre legyünk nyitottak, és legyünk készek erre. És befejezésül, persze ezek csak bevezető gondolatok, és ezek csak segítenek nekünk tovább elmélkedni ezen a témán, hogy az Isten akarata végül is a mennyben, a dicsőségben teljesedik be. Persze bennünket is betölt, ha az Isten akaratát megismertük, akkor nekünk is jó ez. A hívő ember eljut békességre, nyugalomra, ami minden értelmet felülhalad, és nagyobb kincs bárminél. Mert van, aki nem tud megnyugodni. Annyira vádolja magát, annyira el van keseredve. Mert nincs az Isten akarat az életében, de aki megismert az Isten akaratát, annak jó. De végül is, végső soron az Isten akarata, a mennyország, a beteljesedés, azért részt osztok néki a nagyokkal, zsákmányt a hatalmasokkal, és itt azt mondják a bibliakutatók, hogy itt tulajdonképpen a hívők közössége, a mennyországi együttlétre utal Isten igéje, az Úr Jézus és az övéi. Ezek a nagyok, ezek a hatalmasok, akik Isten akaratát cselekedték egy életen keresztül, és bejutottak, bementek a gyöngykapukon a városba, és ott lesznek egy örökké valóságon át. Az Isten akarata úgy munkálkodik itt a földön, az emberek életében, hogy elkészít az örökké valóságra. Most kell az örökké valóságra elkészülni. Nem úgy van az, hogy már a halálom előtt valamit csinálok, vagy majd az Isten azt eldönti, mert ő úgy is jó, és majd bemegyek a mennyben. Nem, itt most kell erre készülni. De végül is a mennyországra készülök. És ilyen távlatokban gondolkodok, hogy oda jutok egyszer, és ez a hívő embernek a boldog reménysége. Még ha szenvedés is, még ha nehézség is, ha betegség, ha fájdalom, én akkor is Istenben bízok, és tudom, hogy ő bevisz engem egyszer oda az Isten országába. A földi sátorházom elbomol, épületem van az Istennél. A hívő embernek ez a reménysége. Mert ő megértette, elfogadta, és cselekszi az Isten akaratát. Hát imádkozzunk azért, hogy tudjuk az Isten tervét megérteni, és elfogadni, cselekedni a mi életünkre nézve. Isten segítsen erre. Amen.
Yeah.